Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva dicsérjük Istent a 84. számú Zsoltár éneklésével. A 84. Zsoltárunk első versét énekeljük, amely így kezdődik: Ó, seregeknek Istene! Foglaljuk el helyünket, és a 794. számú dicséret éneklésével folytassuk Isten nevének segítségül hívását és az ő dicsőítését. A 794. számú dicséret így kezdődik, mind a négy verset énekeljük majd, így kezdődik: Jézus, te égi szép, tündöklő, fényű név.
Thank you.
Hallgassuk meg református hitvallásunkat, a heidelbergi kátét a mai úrnapra eső kérdésfeleleteivel.
Miért nevezik Isten fiát Jézusnak, azaz üdvözítőnek? Azért, mert ő szabadít meg bűneinktől, és mert üdvösséget másnál sem keresni nem kell, sem találni nem lehet. Hisznek-e tehát az egyedül üdvözítő Jézusban azok, akik boldogságukat és üdvösségüket a szenteknél, önmaguknál vagy máshol keresik? Nem. Bár dicsekednek az egyedül üdvözítő és megváltó Jézussal, valójában megtagadják őt. Mert vagy nem tökéletes megváltó Jézus, vagy azoknak, akik őt igaz hittel elfogadják, mindent ő benne kell megtalálniuk, ami az üdvösségre szükséges.
Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, figyeljünk Isten igéjére, hallgassuk meg, amint szól hozzánk a János szerinti evangélium 15. részéből, a 15. résznek az első 8 verséből így. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, ezeket összegyűjtik, tűzre vetik, és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor tanítványaim lesztek. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk megszólító, hívó szavára, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk a Jézus Krisztus által. Jöttünk, hogy hálát adjunk, jöttünk, hogy halljuk a te szavadat, és jöttünk, hogy megerősítést nyerjünk a hitben, szent lelked és igéd által. Csodálatos előttünk, Urunk Istenünk, hogy te megengedted, hogy eléd álljunk ezen a vasárnapon. Megengedted, eljuttattál erre, megengedted, hogy hozzád jöjjünk, magadhoz engedsz bennünket. Urunk, te mindenható Isten vagy, földnek, egeknek és mindeneknek az Ura, és minden a te kezedben van. És mégis rátekintesz, ami egyszerű, sokszor engedetlen életünkre. Urunk, köszönjük neked, hogy feltétel nélkül jöhetünk hozzád. Vagy jöhetünk, mert szükségünk van te rád. Szükségünk van a te igédnek a biztatására. Szükségünk van arra, hogy a veled való kapcsolatban megújuljunk és megerősödjünk. Urunk, köszönjük, hogy te a mi szükségeinkre tekintesz. Hálát adunk neked a te kegyelmedért, amellyel magadhoz fogadsz, és magadhoz engedsz bennünket úgy, ahogy vagyunk. Urunk, megvalljuk előtted sokféle engedetlenségünket, bűneinket, méltatlanságunkat, eltévejedésünket, amikor az életünk akár tettekben, akár gondolatban, vagy mulasztásban éppen nem a te dicsőségedet szolgálta, hanem valami más ragadott el bennünket, talán az önzés, talán valamiféle gonoszság hajtott maga alá minket, és nem azt tettük, amire te tanítottál, nem szerettünk igazán téged, nem szerettünk igazán a másik embert, nem szerettük. De Urunk, köszönjük neked, hogy mi tudjuk, hogyha megvalljuk a bűneinket, Ha megvalljuk azt, hogy milyen hiányosságaink vannak, akkor te meg tudsz bocsátani, sőt, már megbocsátottál. Megbocsátottál nekünk Jézus Krisztus által, mielőtt még megszülettünk volna. Úrunk, köszönjük, hogy így jöhetünk most hozzád, így állhatunk előtted, így figyelhetünk a te igédre. Kérjük szent lelkednek az erejét, hogy ezek a régi betűk élővé váljanak a mi számunkra, megszólító kegyelemmé, elhívássá, megerősítő igévé. Atyánk, a mi Urunkért, Jézus Krisztusunkért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Ámen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve az 581. számú dicséretnek a 6. és a 7. verseit énekeljük. Mondom, talán ismerős a kezdet, az első vers, de most nem azt énekeljük. Így kezdődik az 581. dicséretnek az első verse, semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege. De amit mi fogunk énekelni, azok a 6. és a 7. És közben mondom, hogy ahogy elkezdjük az éneket, a gyermekeket a gyermek Isten tiszteletre várjuk, azon az ajtón Judit nénivel tudnak majd elmenni. Így kezdődik tehát a 6. vers, oltalmazza Krisztus az ő szent egyházát. Szent igéje, amelynek alapján közöttetek, Szentlélekének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, amelyből most egy verset, János szerinti evangélium 15. részének első verse, olvasok újra. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlősgazda. Kedves testvérek! Az Úr Jézus Krisztusban. Ahogy olvassuk a János szerinti evangéliumot, megszokhattuk már, hogy újra és újra visszatérnek ezek az én vagyok mondások, ami csak János evangéliumára, de arra nagyon jellemző. Jézus mondja, én vagyok a jó pásztor, én vagyok az ajtó, és az előző vasárnap hallottunk arról, talán az a leghíresebb, vagy a leginkább ismert, az, amikor azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Most pedig ennek a sorában az utolsó én vagyok mondásig jutunk, hiszen egyrészt a történet is halad a nagypéntek és a feltámadás felé, ezért kevesebb lehetőség is van. Másrészt pedig ez zárja az én vagyok mondásoknak a sorát, én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlősgazda. De talán nem csak ezért itt hangzik ez el, hanem azért is, mert ahogy mondtuk a 13. résztől kezdve, egészen a 17. részig egy nagyjából egy egységet találunk, aminek a Bibliában, aminek a legfontosabb része, hogy Jézus és a tanítványoknak a kapcsolatáról szól. Jézus és a tanítványoknak a helyzetéről szól, és ebben a történetben, amikor őket látjuk, vagy őket ismerjük, akkor ebben a helyzetben, ebben hangzik el a szőlőtő és a szőlővesszőnek a példázata és a meghatározása, ami szintén, ahogy bizonyára elsőre is feltűnt, és reménység szerint még jobban megerősítést nyer majd az igehirdetés során, hogy Istennek, illetve Jézusnak és a tanítványoknak a közeli, szétválaszthatatlan és szükséges viszonyáról szól. Arról szól, hogy milyen a hívő élet, hogy milyen az, amikor valaki Istennek a gyermeke lesz. Ugye a Bibliában sokféle helyzet, sokféle üzenet van, sokféle hívogatás hangzik el, most azonban kifejezetten arról van szó, kifejezetten arról beszél Jézus, hogy azok, akik hozzá tartoznak, azok, akik az ő követői, azoknak mi a feladatuk, és hogy hogyan tudnak ebben a helyzetben megmaradni, hogyan legyen a keresztjén élet. Tegnap arról beszélgettünk, hogy kik a keresztjének, ezt jártuk körül egy bizonyos szempontból együtt a csendes napon, most pedig azt a címet lehetne adni, hogy nem azt, hogy kik, hanem hogy hogyan leszünk keresztjének, hogyan élünk, mint keresztjének. Tehát nem a keresztjénné válás, hanem annak a megélése az, amelyről itt szó van. Egy képet használ Jézus megint, egy metaforát találunk, a szőlőnek a képe fordul elő. A szőlő egyrészt abban az időben is, Jézus korában is egy teljesen átlagos történet volt, egy olyan, mint amikor a magvetőről beszél, mindenki látott már magvetőt, mindenki látott vetést, aratást, és mindenki látott szőlőt. Mégpedig nem egyetlen szőlőt, hanem szőlőföldeket. Fontos szerepe van a szőlőnek egyébként, most kicsit előre szaladva, ugye a szőlőből lesz a bor, és hát a bor egy nagyon fontos része az akkoriban is az életnek, mint ahogy mondjuk a magyar gasztronómiának is a része a bor, hozzátartozik, de a mi számunkra nem ezért fontos, hanem azért, mert a bor az egyik úrvacsorai jegy. És akkor, amikor szoktunk ilyen jelképeket, vagy ilyen képeket valahol megjeleníteni, akkor például az egyik ilyen a szőlő fürt, a szőlő vesző és a kehely, és a másik pedig a kalászok és a kenyér. Ugye a kenyér és a bor, amik fontos szerepet játszanak az emberi életben, és fontos szerepet játszanak, mint az úrvacsora jegyei Krisztus testére, Krisztus vérére emlékeztetnek. Itt most egyébként nem ez a jelkép van, de azért nekünk ez is eszünkbe jut, vagy mi magunk előtt látjuk ezt is. De nem csak akkor, abban az időben volt fontos ez a szőlő, vagy a szőlő tőke, a szőlő föld, szőlő birtoknak a képe, és most bennünket is emlékeztet, hanem az Ószövetségnek is egy fontos képe, amit talán ennyire nem is gondolunk, de többször fordul elő az Ószövetségben is, Zsoltárok könyvében is, Ézsaiás könyvében is, illetve más helyeken is, hogy a szőlőt, a szőlő földet, a szőlős kertet úgy emlegeti a Biblia, mint Izraelt Isten szőlős kertjének. És az az, aminek teremnie kell, és a termésének annak ott kell lennie, és a termés az nem más, mint amikor Isten törvényét megtartja Izrael. Amikor úgy él, ahogy Istenre mutat, és az ő urára mutat, a szőlős gazdájára mutat. Ugye ugyanez a kép van itt is, ugyanez a kép folytatódik itt is, amikor az atya a szőlős gazda. Tehát aki mondjuk a tanítványok közül, vagy későbbiekben a zsidók közül figyelt erre az igére, akkor egyértelmű volt, hogy maga a szőlős kert az Istennek a népe. Tehát ez nem volt kérdés, hogy az Istennek a népe, és hogy mi a célja Istennek mindezzel, és most Jézus ezt önmagára, illetve a tanítványok viszonyára fogja alkalmazni. Amit leír, az gyakorlatilag, ugye magyarázat nélkül is teljesen érthető, van egy szőlőtő, van a szőlős gazda, és van a szőlővessző. Nem tudom, hogy kinek van szőlője, tudom, hogy van, akinek van a gyülekezetben, vagy volt szőlője, vagy foglalkozott szőlővel, de ugye gyakorlatilag ez a három dolog kell hozzá, hogy legyen aztán utána a termés. Az egyik ilyen dolog az, hogy legyen olyan, tehát hogy a szőlőtőkén vannak a vesszők, illetve hát itt a szőlőtő az így nevezi, vannak a vesszők, és ezek a vesszők arra valók, hogy majd termést hozzanak. És azt mondja, hogy az a gazda az lemetszi, ami nem hoz termést, mert arra nincsen szükség, ez nem egy dísznövény, hanem egy olyan növény, aminek termést kell hozni, de egyébként is megtisztítja, hogy ami meg termést hoz, az még több termést hozzon. Mert ha lemetszik, amit pedig lemetszenek róla, az ugye mi történik azzal, amit lemetszenek róla? Hát nem sok mindenre való a szőlő. Egyébként maga az anyag nem sok mindenre való, nem tudom, hogy mire lehet használni egyáltalán a szőlőnek a vesszőjét. Van is az Ószövetségben egy ilyen kép, azt hiszem Ezékiel könyvében éppen, hogyha egy szőlő tőke oda keveredik az erdő fái közzé, és azzal együtt kivágják, akkor amikor elkövetkezik a felhasználás, és kiválogatják a fák közül, hogy akkor ebből mi lesz, az asztalos megnézi, vagy bármire akarja használni, ott van a szőlő vessző meg a tőke, azt semmi nem tudja használni, azt kidobja és tűzre veti. Egyébként azt gondolom, vagy én úgy emlékszem, hogy most is így történik, hogy összegyűjtik, megszárad, és aztán el lehet tüzelni, tehát tűzre vetik. Abból nem lesz semmi, nem lesz termése, igazából haszontalanná válik. Az a vessző hasznos, aminek van termése. Ez itt van előttünk, és Jézus ezt a képet használja fel, hogy elmondja azt az üzenetet, amit el szeretne mondani. Azt mondja, én vagyok az igazi szőlőtő. Jézus önmagára alkalmazza a szőlőtőnek a képét. Ő az, akihez kapcsolódnak azok, akik megismerték az Istent. Ugye az Ószövetségben akihez kapcsolódnak, ott a törvény által őket elhívó, kiválasztó és megőrző atyához kapcsolódnak. A helyzet megváltozik, mert a Jézus korában, vagy Jézus eljövetelétől kezdve ez a kapcsolódás, ez rajta keresztül történik. Ugye emlékszünk, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Jézus az, aki által az atyával az ember kapcsolatba lehet. Ha Istennel kapcsolatba akarunk lenni, akkor Jézus kell, hogy ránk találjon. Hogyha azt akarjuk, hogy a örökkévaló jelen legyen az életünkben, akkor Jézust kell követnünk. Én vagyok az igazi szőlőtő. Ő az, akivel való kapcsolatban igazán megismerhetjük az atyát. Jézus maga mondja, hogy aki engem látott, látta az atyát. Aki hallott engem, aki megismert engem, akkor az atyáról tudott meg mindent. Nagyon fontos, hogy mi nem egy vallást követünk. Mi nem egyik vallás vagyunk keresztjének ebben a világban, hanem mi Jézusnak a követői vagyunk, Krisztuséi vagyunk. Miben különbözik ez, a mi hitünk, az összes többi vallástól? Hát szokták mondani, és ez igaz, hogy csak a mi Jézusunk az, aki emberré lett Istenként. Több más ilyen más vallás tanításában nincsen, de közben tökéletes Isten is maradt. És hát értünk lett emberré, hogy velünk legyen, hogy velünk találkozzon, és ezért ő az, aki a tökéletes kijelentést tudta elhozni. Az emberek keresik az Istent, keresik az istenséget, keresik a misztikát, keresik a spiritualitást. Van igényünk, ilyennek vagyunk teremtve, hogy szükségünk van valamiféle kapcsolatra, vágyunk a kapcsolatra a transzcendenssel, hogy ne csak a látható, fogható világ legyen, hanem valami több is, és ennek sokfajta eredménye van. De mi tudjuk, hogy van egy olyan út is, amikor az Isten jön az emberhez, Jézusban, és ő az, aki mindent elmond. Ennél többet Istenről nem lehet tudni, mint amit Jézus elmondott nekünk. Ennél többet nem lehet ismerni. Ez a tökéletes kijelentés. Nem szorul arra, hogy kiegészítgessék. Nem szorul arra, hogy még emberi bölcsességet hozzátegyenek. Nem szorul erre. Aki ismerni akarja őt, az így tudja megismerni. Aki nem ismeri Jézust, az nem ismeri igazán az atyát sem. Ez egy kicsit kemény mondás így, de ebben benne van ez, hogy aki Jézust nem ismeri, az igazán nem ismeri az atyát sem. Lehet, hogy valahonnan próbálja, lehet, hogy bizonyos Jézus nélküli kijelentésekből, az Ószövetségből próbálja, de az nem a tökéletes kijelentés. Jézusban van a tökéletes kijelentés. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Jézus ezt a kapcsolat sort mondja végig, hogy ő az atyától jött, ő egy az atyával, ő együtt van az atyával, és vele pedig együtt vannak a tanítványok, azok, akik követik őt, és így Jézus által mi is egyek leszünk az atyával. Tehát ez az a kapcsolat, amire így felhívja a figyelmet ebben a képben Jézus. A szőlővessző pedig arra való, hogy gyümölcsöt teremjen, rögtön rátér a lényegre, amelyik nem terem gyümölcsöt, én bennem azt lemetszi. Amelyik gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. A szőlőnek az a célja, azért dolgoznak vele az emberek, a szőlős kertnek, a szőlő vesszőnek, a szőlőtőnek, az egész szőlősnek azért van, hogy legyen szőlő, és hát legyen bor igazából, tehát ez is hozzá tartozik. Persze a szőlőt meg lehet tenni magába is, nagyon finom, de ugye azt gondolom, hogy a legtöbb szőlőből mégiscsak bor készül, tehát hogy az a cél, hogy legyen termés, ami használható, gyümölcse legyen. Hát Isten ezt a gyümölcsöt keresi embereknek, az ő követőinek a életében. A gyümölcsöt keresi, és ez a gyümölcs pedig nem más, mint maga az, hogy az ő dicsőségére élünk. Ez a gyümölcs pedig az, hogy az övéi vagyunk, neki élünk, és róla teszünk bizonyságot. Ez a gyümölcs, ami engedelmességünk, és az Istenhez való ragaszkodásunk. Ez a gyümölcs az, amikor az ember el tudja mondani, hogy ki az ő megváltója, amikor hitvallást tud erről tenni a tetteiben, és hitvallást tud erről tenni a szavaiban. Van-e eredménye, van-e következménye annak, hogy az atyához tartozunk. Szóval van valami, ami még történik, nem egyszerűen csak arról van szó, hogy valaki elméletben elgondolja, hogy ő Istenben hisz, hanem arról van szó, hogy ezt a gyakorlatban is, mondjuk így a hitéletben is, meg a magánéletben is igyekszik megvalósítani. Hogy az Isten akarata szerint élni, őt dicsőíteni, és hogy vele kapcsolatban lenni. Egyszerűen szükségünk van a vele való kapcsolatra. Szükségünk van arra, hogy ne csak halljunk arról, hogy kicsoda Jézus, hanem meg is értsük és el is fogadjuk, és aztán utána ez cselekvésre indítson bennünket. Mert hogyha nem, akkor elvág bennünket, a atya megtisztít bennünket, és ez a kapcsolat, ami elindult, ez utána megszakad. Ha nincs kapcsolatunk az atyával, vagy ha nincs kapcsolatunk Jézussal, akkor elveszünk, akkor nem lesz gyümölcs. Csak akkor van gyümölcse az életünknek, hogyha az Úr Jézussal van kapcsolatunk, és ez a kapcsolat állandó. Ugye nem tud másképp működni a szőlővessző, nem tud másképp élni, hogyha a szőlőtőhöz nem kapcsolódik. Onnan nyeri az energiát, onnan nyeri a nedvességet, onnan nyeri a vizet, onnan nyeri azokat a dolgokat, amik a fejlődéshez szükségesek és a gyümölcs terméshez szükségesek. Van következménye a hitnek, van következménye a cselekvésnek. Sőt, ugye itt még meg lehet erősíteni, hogy ott van előttünk a kép, az, ami szőlővesző, ott marad az él, virul gyümölcsöt hoz, ami pedig nem, az elpusztul. Az örök élet az, amiről itt szó van. Az örök élet, amit Isten azoknak ad, akik hozzá kapcsolódnak. És azok, akik nem kapcsolódnak, azok nem nyerik el az örök életet. És ez az, ami Istennek az ajándéka az embernek a számára, és Jézus, amikor arról beszél a tanítványoknak, hogy szükségük van a vele való kapcsolatra, és szükségük van rá, hogy az atyával is kapcsolódjanak, akkor azt mondja, hogy amit ti feladatot kaptok, az a feladat, az nem a ti erőtökből kell megvalósítani azt a feladatot. Ugye, hogyha megnézzük, hogy mit kíván tőlünk Jézus, azért elég komoly dolgokat. Azt mondja, hogy vegyük nagyon komolyan az Istennek a törvényét. Ne csak szó szerint, hanem vegyük komolyan annak a lényegét is, annak az üzenetét is, annak a eredeti tartalmát is. Ugye a törvénymagyarázatban Jézus nagyon radikálisan mondja el ezeket a dolgokat. Azt mondja, hogy szeressük az Urat, és szeressük egymást, és mi pedig megpróbáljuk akkor ezt valahogy megtenni. Hallottam, nagyon megtetszett, hogy milyen az ember ilyenkor, felbuzdul és azt mondja, majd edzeni fogok, erős leszek és megcsinálom, izomból, én úgy, ahogy Isten mondja. De a helyzet az, hogy ez így nem működik. Valójában csak kegyelemből működik. Úgy működik, hogyha folyamatos kapcsolatunk van az Úrral, és ő ad nekünk erőt ehhez. Ez a folyamatos kapcsolat, ez nem azt fogja valószínűleg eredményezni, legalábbis ez a tapasztalatom, hogy mindig és mindenkor tökéletesek leszünk, és mindent jól fogunk csinálni. Este, amikor megállunk az Isten előtt, vagy amikor oda jutunk, akkor majd a válveregetés lesz csak, hogy hát teljesen jó vagy. Ez a példa, ez ennél jobban nem lehet. De mégis azt fogja eredményezni, hogy Isten nem csak arra mutat rá, hogy mi az, ami nem olyan volt, hanem arra is, hogy akkor is szeretlek. Rá fog mutatni arra is, hogy akkor is az enyém vagy, és erőt adok neked ahhoz, hogy továbbra is az enyém maradjál. Mert ez a gyümölcs termésnek az útja, az, hogyha Istennel, Jézus Krisztus által folyamatosan kapcsolatban vagyunk. Azért mondja ezt a tanítványoknak, az a feladat, amit kapnak, hogy hirdessék az evangéliumot, és Jézusról tegyenek bizonyságot, az óriási feladat. Az a feladat, hogy megmaradjanak mellette, úgyhogy ő már nem lesz velük testileg, hanem ugye meghal, aztán kivégzik, aztán feltámad, de utána felmegy az atyához, mégsem maradnak egyedül. Ez a kapcsolat az, amire folyamatosan szüksége van az embernek, a keresztény embernek. Máté evangéliuma végén mondja Jézus, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És ez a vele létel, a világ végezetéig tartó velünk létel, ez a Szentlélek által valósul meg. Jézus arra biztatja a tanítványokat, hogy maradjatok meg én bennem, és én ti bennetek. Maradjatok meg mellettem. És amikor elhív bennünket az Úr Jézus, akkor erre kér, hogy maradjunk mellette, maradjunk benne, maradjunk abban, amire ő elhívott, hogy ehhez ragaszkodjunk, hogy ezt megéljük, és ne forduljunk el, és ne próbáljunk meg a saját erőnkből teljesítményt hozni, hanem rá tudjunk hagyatkozni, és rá tudjuk bízni az életünket. A következménye annak, hogy benne maradunk, a következménye, hogy megmarad ez a kapcsolat, az a következménye, hogy gyümölcsöt termünk, hogy eredménye van annak, hogy Isten gyermekei vagyunk. Eredménye van, egyrészt már ebben a világban vele járhatunk, őt dicsőíthetjük, másrészt pedig nekünk adja az örök életet. Jézus ezt a hármat rakja egymás mellé, atya a szőlősgazda, ő a szőlőtő, és végül mi a szőlővesszők, és mindennek az eredménye. A háromnak együtt kell ahhoz működnie, hogy végül legyen a szőlős kertben szőlő. Kell a szőlős gazda, aki rendben tartja, irányítja. Ugye ebben a történetben, ebben a képben nem minden ilyen, de nyilván nem mindenben felel meg a szőlő termelésnek, hiszen ott a felesleges vesszők levágása egyszerre azt is jelenti, hogy azok, amik meg hasznosak, azok még több gyümölcsöt fognak tudni teremni. Itt elsősorban arra utal, hogy aki nem akarja hozni a gyümölcsöt, vagyis aki nem akarja Istennek az Istent követni, az nem fogja megkapni ezt a lehetőséget, az atya lemetszi, ő elkerül, ő végül ugye annak a vesszőnek a sorsára jut, ami a szőlős kertben a levágott vesző. De Isten nem azt akarja, hogy így járjunk. Ő azért hívott el bennünket, hogy élő kapcsolatunk legyen az Úr Jézussal. Hogy mi tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül. Mi tudjuk, hogy emberként sem és hívőként sem vagyunk egyedül, hanem van nekünk olyan Jézusunk, aki ragaszkodott hozzánk, aki megkeresett bennünket, mint elveszett bárányokat, aki megtalált bennünket, és meg akar tartani bennünket. De ennek a megtartatásnak kell legyen következménye. Mi a következménye az én életemben ennek a megtartatásnak, ennek a kiválasztásnak, hogy Isten kiválasztott engem? Törekszem-e arra, hogy Isten akaratát teljesítsem? Törekszem-e arra, hogy neki éljek és az ő dicsőségére legyek? Mert ugye végül is ez a célja ennek a kiválasztásnak. A tanítványoknak, amikor Jézus kiválasztja, azzal a céllal választja ki, hogy ezek a tanítványok, ezután majd ők maguk is bizonyságot tegyenek róla. Sőt, hát a tanítványok azok, akiknek a bizonyságtétele által mi magunk is most hallunk az Úr Jézusról. Hiszen ők voltak azok, akik mint szemtanúk, mint hívők, mint akik megismerték, ezt megőrizték, továbbadták, némelyek, mint János leírták, mások pedig bekapcsolódtak ebbe a leírásba, mint mondjuk Márk és Lukács, és itt van előttünk mindaz, amit az Úr Jézus tanított, és mi pedig megismerhettük. Hasonló a feladatunk nekünk is, hogy ezt megismerjük, és mi is tanúi legyünk az Istennek. Mi is tanúi legyünk. Hogyan tudunk tanúskodni róla? Hogyan tudunk bizonyságot tenni ebben a világban? Hát mindenek előtt az kell hozzá, hogy ez a kapcsolat, ez megmaradjon az Úr Jézussal. Mert ez a kapcsolat olyan, amely helyre állítja az embert. Sokszor megtörténik, hogy eltévejedünk, sokszor megtörténik, hogy az erő elfogy, sokszor megtörténik, hogy kudarcot vallunk, biztos másokkal is megtörtént már, hogy kudarcot vallott, vagy elesett, vagy úgy érezte, hogy nem képes többre, de ez a kapcsolat, ez újra erőt ad. Újra erőt ad Istentől, az ő szent lelke által, hogy legyen erőnk felállni, legyen erőnk követni őt. Akkor is, hogyha talán a bizonyság tételünk az hiába hangzott el ebbe a világba, mert úgy tűnik, mintha üresen tért volna vissza, pedig az Isten igéje nem tér vissza üresen, mindig elvégzi azt, amit Isten jónak lát. Nem mindig látjuk, ez igaz, nem mindig érezzük, de nem mindig tapasztaljuk meg, de Isten akkor is munkálkodik. Az első feladatunk, hogy megmaradjunk, hogy vele maradjunk. És hogyha vele maradunk, akkor pedig a bizonyság, az is egy bizonyságtétel egyébként, hogy ragaszkodunk hozzá, hogy rendezzük az életünket. Az is egy bizonyságtétel, hogy a vele való találkozásnak a pillanataira törekszünk. Áron is vegyük meg az alkalmat. Pont ez jött elém, ez az ige, hogy mit jelent ez, hogy az alkalmatos helyzetet Áron vegyük meg. Hát azt jelenti, hogy valamit oda kell adni érte néha. Valamiről le kell mondani néha. Vajon tudunk-e valamiről lemondani? Kicsit olyanok vagyunk, az a tapasztalatom, mi így reformátusok úgy együtt, hogy sok mindenről lemondunk, főleg az Istennel való kapcsolatról gyakran valami másért. Valami fontosabb van. Most éppen ez van, most éppen amaz van, mindig van valami fontos, mindig valami közbe jön. Most már fáradt vagyok az imádsághoz, most már, már olyan este van meg, vagy túl korán most rohanok, hogy belenézzek a Bibliába. Most vasárnap van, de olyan jó idő van, és hát most tudok elmenni végre kirándulni, most tudok többet aludni. Szóval ott van egy csomó minden, ami úgy tűnik, hogy fontosabb lesz. Ugye van egy listánk, mi a legfontosabb, mindig, ugye hadd mondjam el, egyik testvérünktől tanultam, és olyan sokszor eszembe jut ezzel a fontos meg sürgős ügyben, hogy az a legnagyobb baj gyakran, hogy a sürgős dolgok megelőzik a fontos dolgokat. Ez olyan sokszor eszembe jut ez, de valahogy így vagyunk a hitünkkel is, meg így vagyunk az Istenhez való ragaszkodásunkkal is. Most ez nagyon sürgős, most ez halaszthatatlan. De hát az igazán fontos az Istenre figyelés lenne. Persze nyilván vannak sokféle helyzet van, és ez Isten azt gondolom, hogy nem is kéri így rajtunk számon. De azért érdemes megállni. Mi a fontosabb, Uram? Te vagy mindig valami más? Hogyan tudom a te veled való kapcsolatot előre venni? Azt, hogy akkor is megállni a hitben, akkor is ragaszkodni, hogyha talán lennének izgalmasabb dolgok, lennének nagyobb kihívások. Vagy akkor is ragaszkodni Istenhez, hogyha ez egy keskeny út, mert gyakran ez egy keskeny út. Ugye ismerjük a bibliai képet, van a széles út, azon sokan járnak, meg van a keskeny út, azon kevesen. Mi a két út között a különbség? Hát nem ez a fő különbség. A fő különbség az, hogy az egyik, a keskeny út, az a mennyországba vezet, az az Úr Jézussal vezet. A másik meg nem. Nem az a kérdés, hogy hányan járnak az úton, az a kérdés, hogy én melyik úton járok. És hogy akkor is az Úrhoz ragaszkodjak, hogyha talán ez nem divatos, talán ezért nem jár elismerés, sőt, lehet, hogy megmosolyognak, sőt, lehet, hogy furcsán néznek rám, hát te ilyen ózsdi dolgokkal foglalkozol. Lehet, hogy talán nem is vesznek olyan komolyan emiatt, de az Úr Jézus komolyan vesz. Én komolyan veszem őt? Tudom-e olyan komolyan venni az Úr Jézust, amilyen komolyan ő vett engem? Hogy megmentett a kárhozattól, hogy megmentett a elveszéstől, és az örök életet ajándékozta nekem. Elég komolyan vett. Vajon tudjuk-e ezt hálából valamilyen módon mi is komolyan venni? És azt gondolom, hogy akkor, amikor mi ehhez a kapcsolathoz ragaszkodunk a magunk emberi módján, még akkor is, hogyha elesünk, ha nem mindig vagyunk olyanok, ahogy az Úr Jézus elvárja, vagy ahogyan a tanítványoknak talán jobban sikerült, mint nekünk, akkor is ott van velünk, és akkor is meg tudja áldani sokszor ezt a bukdácsolást is. Megáldja nekünk, megáldja azoknak, akik szeretnek bennünket, és megáldja azoknak is, akik innen fogják megismerni az Urat. Maradjatok meg én bennem, és tegyetek bizonyságot, ragaszkodjatok az Úrhoz, és hirdessétek az ő dicsőségét. És hogy így meglátja a világ azt, hogy eljött az Úr Jézus. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor tanítványaim lesztek. Isten dicsőségére vagyunk elhívva, hogy azt a világ megismerje. Azt mondja, és bocsánat, egy kicsit túlszaladtam, de szeretnék ide mégis visszatérni, előbb akartam, hogy nem maradtok, igen, tehát hogy semmit nem tehetünk ő nélküle, nélkülem semmit nem tudtok cselekedni. Nem azt a feladatot kaptuk, hogy oldjuk meg a világnak a nagy kérdéseit. Nem azt a feladatot kaptuk, hogy váltsuk meg a világot. Azt a feladatot kaptuk, hogy arról tegyünk bizonyságot, hogy a világ már meg van váltva. Hogy a legfontosabb feladatot lássuk el. Nélkül ezt nem tudjuk megtenni. Istenre van szükségünk, Jézus segítségére van szükségünk ehhez a tanúsághoz, hogy elmondjuk, mi az emberek számára a legfontosabb. Legfontosabb, Isten üzenete szerint az, hogy higgyenek Jézus Krisztusban. Hogy amikor elközelített a mennyek országa, és az most van, térjenek meg, döntsenek az Úr Jézus mellett, és kövessék őt. És aki követi őt, azoknak ígéri, mert ez a követőknek ígéri, hogy olyan kapcsolatunk lesz vele, ahogyan a szőlőtőnek van a szőlővesszővel, hogy kapunk energiát, kapunk hitet, kapunk bátorságot, kapunk biztatást, és ennek az ő kegyelméből eredménye lesz. Hadd legyen ilyen eredménye, ami sokszor bukdácsoló, olykor gyengécske, de mégis Isten kezében levő hívő életünknek. A magunk életének az áldására, és a körülöttünk levők életének az áldására is szolgáljon. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, és Isten igéjének a megszólítására. A 363. dicséretet énekeljük, 363. dicséret, és most itt az első és a hatodik, tehát nem hat verset, hanem az első és a hatodik verseket énekeljük. Ugye az első vers az így kezdődik, hallottuk Jézus, miképpen hívogatsz. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces csendes imádságban vigyük hálaadásunkat és kéréseinket az Úr elé. Imádkozzunk! Amen. Jöjjetek és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, olyan sokszor fordul elő, hogy megyünk, tesszük a dolgunkat, és valahogy megfeledkezünk arról, hogy rád figyeljünk. Figyelünk mindarra, ami kihívás, megoldandó feladat, és szinte elsodor az élet, de olyan jó, hogy vannak pillanatok, amikor mégis meghalljuk a hívásodat, megállítasz bennünket, és azt mondod, most rám figyelj. Köszönjük, hogy így hívod a te népedet, ilyen türelmes Isten vagy, aki tudsz adni pillanatokat arra, hogy rád figyeljünk, hogy tőled erőt nyerjünk, hogy megerősítsél bennünket. Segíts, hogy ha döcög ez a kapcsolat veled, Úr Jézus, akkor tudjon helyreállni, tudjon megerősödni. Úrunk, megvalljuk, hogy minden napon szükségünk van támogatásodra, segítségedre. Köszönjük, hogy a feladatainkban is te adsz nekünk erőt, és köszönjük, hogy rá tudsz mutatni a te akaratodra az emberi kapcsolatainkban, amikor ott vannak nehézségek, ott vannak sebek, aggodalmak. Urunk, köszönjük, hogy ilyen kegyelmes Isten vagy velünk, tieiddel, akik hozzád tartozunk. Hálásak vagyunk, amiért észrevettél bennünket, és kiválasztottál, és elhívtál, hogy téged kövessünk. Urunk, az elhívás tökéletes, a kiválasztás hatalmas, mi viszont sokszor erőtlenek vagyunk. Adj nekünk erőt. Adj nekünk erőt, ahogyan a szőlőtőből a szőlővesző erőt nyer, hadd nyerjünk mi is erőt a hitben. Hadd legyen olyan nagy hitünk, ami méltó az elhíváshoz. Segíts nekünk, hogy ezzel a hittel tudjunk szeretni, ezzel a hittel tudjunk lelkesedni, érted? És tudjuk ezt a lelkesedést mások felé is közvetíteni. Urunk, olyan jó, hogy hozzád jöhetünk, és kiönthetjük a lelkünket, és tudjuk, hogy te ismered az életünket, tudod, hogy mi van a szívünkben. Olyan jó, hogy kérhetjük a segítségedet és a te kegyelmedet, amikor jövünk. Így imádkozunk azért a családért, akik gyászolnak, akik az elmúlt héten búcsúztak szeretett hozzátartozójuktól. De Urunk, imádkozunk minden gyászolóért, aki emlékezik szerettére, akitől búcsút kellett vennie. Kérünk téged, hogy hallgass meg a könyörgésünket, amikor arra kérünk, hogy a betegeket te gyógyítsad. Gyülekezetben levőket ugyanúgy, mint hozzátartozóinkat, mindazokat, akiket ismerünk, akik a betegségnek a terhe alatt vannak. Urunk, segíts elviselni, ha kell, és adj gyógyulást, ha te, az a te döntésed. Imádkozunk azokért, a testvérekért, akik így remélik a gyógyulást. És imádkozunk azért a testvérért, akinek a hozzátartozója van kórházban, élet és halál között. Kérünk téged, hogy te légy kegyelmes hozzá szereteteddel, mutasd meg a te kegyelmedet és irgalmasságodat ebben a tekintetben is. Urunk, magunk életének botlásait, nehézségeit, megoldhatatlannak látszó helyzeteit, félelmeit is eléd hozzuk. Kérünk, hogy légy irgalmas hozzánk ebben a tekintetben is. Imádkozunk ezért a gyülekezetért, minden tagjáért, akik itt vannak, itt voltak, vagy akiket várunk, hogy közöttünk legyenek, és együtt imádjunk téged. Köszönjük neked a közösséget, amivel megajándékozod a tieidet. Urunk, így kérünk most, hogy légy kegyelmes magyarországi református egyház és a magyar református egyház magyar gyülekezetek mindegyikéhez, de ugyanígy minden keresztény közösséghez. Imádkozunk, Urunk, a békéért, hogy te teremts békét ebben a világban, és külön is könyörgünk kárpátaljai magyarokért. Tekints rájuk ebben a nehéz helyzetben, bárhol is legyenek. Urunk Istenünk, amikor ezen az ünnepen emlékezünk a történelmünkre, arra emlékezünk, hogy megtartottál. Arra emlékezünk, hogy hősöket adtál. Arra emlékezünk, hogy te voltál az, aki által mi mégis itt lehetünk, magyarok létezhetünk ezen a világon, nélküled nem lett volna. Hadd adjuk a te kezedbe ennek a nemzetnek a sorsát, jelenét és jövőjét. Légy kegyelmes hozzánk, és tarts meg mindannyiunkat. Urunk, mind akik itt vagyunk, tekints a mi egyéni imádságainkra. Kegyelmesen hallgass meg minket, amikor hívunk, amikor hálát adunk, amikor könyörgünk. Tarts meg a te szereteteddel. Atyánk, az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Ámen. Együtt fennhangon is imádkozzunk, ahogyan az Úr Jézus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddig érkezett adományokat, itt vagy átutalással, persejpénzt, egyház fenntartói hozzájárulást, Isten dicsőségére érkezett adományokat. Nagyon rövid megemlékezést is tartunk, ez egy ünnepi alkalom. Mi mindig elénekeljük a himnuszt, majd az istentisztelet végén, de most ez egy ünnepi himnusz éneklés lesz, minden vasárnap ünnep. Megkérem Ligeti Zsuzsanna főgondnok asszonyt, hogy az ünnepi, a március 15-i nemzeti ünnepi megemlékezés alkalmából ő szóljon.
Szeretnék felolvasni egy megemlékezést nektek, ami 1924. március 15-én íródott. Az írójáról annyit, hogy 1896-ban született, a Csurgai Főgimnáziumba járt, utána agrármérnöknek tanult, de az egyetemi éveiben rögtön megszakította egyetemi tanulmányait, és önkéntesen három férfi testvérével beállt a 44-es gyalogezredbe. 1915. július 5-én az orosz hadszíntérre ment, részt vett az üldöző harcokban, Dobrovtvornál, Krupicnél, Sopanovnál és Ikvamenti harcokban. 1916. májusában a Podzászlajhoz vezényelték, ahol kiképzőszolgálatot teljesített szeptember végéig, majd újból az orosz frontra ment. 1918 elejéig, mikor az ezreddel az olasz frontra került. A front összeomlása után az ezred maradványaival tért haza és leszerelt. Ekkor, gyakorlatilag számoljunk egy kicsit, 18-at írunk, és 96-ban született. Tehát nagyon fiatal volt. Az emlékbeszédet így 28 évesen írta, tehát már túl volt az első világháborúm, ami a következő volt. Minden nemzet történetében van egy olyan nap, amelynek emlékét örömmel ünnepli meg az illető nemzet, hogy a múlt dicsőség ragyogó képeit újra meg újra felújítsa. A mi történelmünk legszebb napja 1848. március 15-e. Ez a nap és az azt megelőző pár évtized hozta létre az új Magyarországot. E rövid korszakban lázas tevékenységet fejtett ki nemzetünk, hogy pótolja elmaradását, és lerakja a független alkotmányos Magyarországnak alapköveit. A sok kiváló férfiú közül Széchenyi, a legnagyobb magyar, keltett figyelmet és bámulatot, aki mindenképpen arra törekedett, hogy az országot virágzóvá tegye, s hogy nemzetét korszerű reformok által a műveltségnek magasabb fokára emelje. Magas lelkével a jövőbe lát, és nemzete jövendő nagyságának tudatában mondja, Magyarország nem volt, hanem lesz. Eszmével behatóan foglalkozik a nemzet nagy része, és egyesületeket alakít azok megvalósítására. E körülményeken kívül szebb jövőnek reményét kelti föl a nemzetben a korszak ifjúsága, melynek lelkesedésével, szabadság szeretetével, nemes eszmékért való rajongásával tűnik ki. Ilyen tevékeny, törekvő, célszerű nyitásokra vágyó nemzedéke ennek a kornak, amelynek koronája az 1848. esztendő. Ez évben a pozsonyi országgyűlés rendjei szükséges reformok törvény beiktatásával biztosítják hazánk jövőjét, keresztül viszik a közterhelviselés elvét, az ősiség eltörlését. Ez alatt világfontosságú események mennek végbe más államokban. Egész Európa forrong. Az elnyomott népek fölkelnek eltiport szabadságuk érdekében. Párizsban kiült a februári forradalom, március 13-án Bécsben kitör a forradalom, mely elől a népek szabadságának legnagyobb ellensége Metternich kénytelen Angliába futni. E mozgalmak nem találják készületlenül hazánkat. A fiatalabb nemzedék már régóta tart összejöveteleket Petőfi, Jókai, Irinyi vezetése alatt. A bécsi forradalom hírére nagy tömeg lepi el Pest utcáit, melyet a hűvös, esős idő nem tudott szétozhatni. A három jelszó, szabadság, egyenlőség és testvériség következtében örömtől sugárzó minden arc boldog mindenki. Ezt a boldogságot még fokozza a költő nemzeti dalával, melynek elhangzása a néptömeg a Landel nyomda felé vonul, és ott néhányan a cenzúra mellőzésével kinyomtatják a nemzeti dalt és a 12 pontot, melyek a szabad sajtónak első termékei. A városi hatóság a 12 pontot magáévá teszi, és felterjeszti az országgyűléshez. Ennek a virtelen szép napnak nagy eseményei között talán a legszebb, legmeghatóbb Táncsics Mihálynak, a cenzúra mártírjának kiszabadítása. A következő napon magyar küldöttség járul a király elé, aki enged a nemzet kérésének, kinevezi az első magyar felelős minisztériumon, és szentesíti a 48-as törvényeken. E törvények értelmében visszanyerte hazánk függetlenségét, létrejött a törvény előtti egyenlőség, szabad lett a sajtó, ledőltek az egyes osztályok között levő válaszfalak, és így nemzetünk fegyver és vér nélkül vitte keresztül a reformokat, s vívta ki függetlenségén. Azonban nem sokára vészfelegek tonyosultak hazánk egén. Az udvar, megbánva a szabad elvű törvények szentesítését, felbújtogatta ellenünk az egyes nemzetiségeken. És ezek, akiket a magyar nemzet nagylelkűen befogadott és hosszú időn át vérével védelmezett, készek voltak fegyvert ragadni, hogy szétdarabolják az országot. A nemzet a veszedelembe került, haza megmentése véget fegyvert vesz kezébe. Ezt teszi a nagy költő is, a csaták tüzébe megy, ahol hősi vitézkedése után teljesedett a vágya. Ott esett el a harc mezején, ott folyt az ifjúi vér ki szívéből. Példáját követik az ifjúságnak többi vezérei, és hőshonvédeinkkel együtt a legszebb diadalokat aratják. E harc, melyet oly dicsően küzdöttek végig, fényesen bizonyítja a magyar nemzetnek a szabadságáért való önfeláldozó készségét és életképességét. Vince Sándor, Somogyszob 1924. És ne felejtsük el, van még egy jeles napunk.
De mielőtt nem felejtenénk el, ugye talán nem mindenki számára egyértelmű, hogy déd nagyapa?
Aki írta? Déd nagyapám testvére írta ezt a megemlékezést. Egy földműves családból származott, de tiszta kitűnővel végezte az egyetemet, a agrármérnök lett. Kisebb megszakítással így az első világháborúban.
Köszönjük a megemlékezést.
És hogy nem újjon el a nap még ünneplés nélkül, még jeles ünnep van, lelkészünk, Batthyány Géza március 15-én született, úgyhogy...
Nem 1848-ban.
Kicsit később, és a kedves felesége is, hát nem 15-én, március 17-én született, úgyhogy szeretnénk köszönteni őket egy kis ajándékkal, és majd a 134-esnek a harmadik verszakát énekelnénk el a tiszteletükre.
Nagyon szépen köszönjük.
Jó, Isten áldását kívánjuk a gyülekezetünk lelkészeire, áldja meg őket az Úr, hogy sokáig szolgáljanak még itt közöttünk, erőben, egészségben is, áldott lélekkel. És akkor a 134-esén...
Nagyon szépen köszönjük az áldást is, a meglepetést is. Az Isten tiszteletünk végén a záró éneket, egy olyan éneket választottam, ami az új énekeskönyvben van benne, és azt gondolom, hogy az ünnephez is kapcsolódik. Magyar ének ez a címe, de nem így kezdődik. 642-es dicséret, talán többen ismerik, reméljük, hogy itt is majd megismerhetjük. Igazán, ha jól emlékszem, akkor ez az ének az első magyar református világtalálkozónak, vagy valamelyik világtalálkozónak a himnusza volt, és a vezéréneke. Mi most ezt énekeljük, 642, hatalmas Isten népek közé szórva. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.